Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok! Ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok, jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap az ismétlésben, vagy bármikor az interneten hallgatják a műsorunkat. A mai vendégem Hajdú Szabolcs, ő járt már itt a Dobszerdában, talán nem is egyszer, régebben. Elég hosszú idő óta nem beszélgettünk, és azt el kell mondanom így mindjárt a legelején, hogy téged, mint filmrendezőt, azt hiszem az első filmed előtt ismertelek meg. Még nem volt kész az a legelső filmed, amikor már találkoztunk. Azt is elárulom, de egyszer ezt elmeséltem neked, hogy amikor elkészült a Macerás ügyek, akkor volt egy filmfesztivál a Corvin moziban, és én Jancsó Miklós mellett ültem, ki így megbökött, odasukta nekem, hogy na ebből filmrendező lesz. Tudsz erről? Lehet, ezt akkor már mondtam neked.
Igen, valószínűleg mondtad, de Jancsó abban az időben nagyon nagy figyelemmel kísérte az én működésemet, nem csak a Macerás ügyeknek a bemutatóját, meg abban játszott is egyébként.
Igen.
Tehát ebben részt vett benne, tehát látta az, hogy mi hogy dolgozunk ott a terepen, hanem már a rövid filmeket is nézte.
A Necropolis
például? Necropolis című rövid filmet például, meg a későbbiekbe, tehát az azt követőbe is játszott.
Beszélgettetek is? Tehát mondott neked olyat, amit egy életre megjegyez az ember, vagy csak ugye a Jancsóval való viszony légköre volt olyan, ami meghatározó?
Nem mondott ilyen nagy szentenciákat, inkább a magatartás volt az, ami engem inspirált, az ő magatartása. Tehát például az én stábomnak is megjegyezte a stábtagoknak a neveit például.
Tényleg?
Tehát reggel úgy ment ki, hogy már tudta a neveket.
Aztán. Tényleg.
Kezet fogott mindenkivel.
Na most, ha belegondolunk, és végignézzük a te filmtörténetedet, mert az most már nyugodtan nevezhető filmtörténetnek, akkor az egyértelmű, és te ezt nem is tagadod, hogy saját magadból készítesz filmet. A saját életedből, a saját múltadból, a gyerekkorodból, a debreceni hányattatásaidból, ha így lehet fogalmazni, és a jelenben is valójában a saját életedet dolgozott fel, ha nem is konkrétan a saját barátaidról szól, de hát azért mégis. A filmrendezői szándék, tehát az, hogy neked képben, vagy színházban, vagy látványban önkifejezőként el kell mondanod a saját személyes tapasztalataidat. Ez lehetett a rugója annak, hogy belőled filmrendező lett?
Hát nem feltétlenül ez, mert bennem az önkifejezési szándék az nem annyira erős. Tehát nem erről van szó egyáltalán. Én mindig is médiumként tekintettem magamra, de elég korán már a gimnáziumi időkben, amikor különböző színdarabokban játszottunk, hogy én egy ilyen átvivő figura vagyok, aki kommunikál mondjuk egy közeggel, és amikor én a saját történeteimet behúzom mondjuk egy filmbe vagy egy színházi előadásba, akkor arra nagyon figyelek, hogy legyen eléggé általános ahhoz, hogy nagyon sok mindenki érvényes lehessen. Tehát magamból indul egy jó pár dolog, de van, ami meg nem, egyáltalán nem.
Én azért gondoltam ezt, mert elég sok meghatározó és életre szóló tapasztalat az, amit te begyűjtöttél kisgyerekként már Debrecenben, tudomásom szerint. Hát ha csak megnézzük a Fehér Tenyér című filmet, amiben hát bizony voltak verekedések, úgy tudom, otthon is rendesen. Meg ha megnéztem annak idején a te Necropolis című, talán első kis játékfilmedet, ami egy debreceni vonaton játszódott, ahol fiatal gyerekek véresen összeverekedtek. Ezek azért azt gondolom, hogy saját tapasztalatú történetek voltak, és olyanok lehettek, amikre azt gondoltad, hogy hát ezt ki kell kiáltani a világnak, mert ez rettenetes. Ez tudnia
nagyon
kell mindenkinek.
Nagyon furcsa, hogy egyáltalán nem így van, mert amikor az ember benne van ilyesmiben, tehát igen, keresztül kasúr átjárta a gyerekkorunkat, azért mondom a gyerekkorunkat, mert még nagyon sokan voltunk, ugye, osztálytársak és a lakótelepen élő gyerekek, keresztük kasul átjárt az erőszak. Ezt az ember megszokja. nem tudsz úgy élni napról napra, hogy minden nap erre rácsodálkozol, nem, ez a normalitássá válik. És amikor én bekerültem a budapesti értelmiségi közegbe, akkor én ezzel a normalitással jöttem. Nekem ez teljesen normális volt, tehát hogyha én egy történetet elmeséltem, akkor ebbe automatikusan eleve benne volt. Uh-huh. Akkor volt az első ilyen furcsa elbizonytalanodásom, amikor például pont a Necropolis című filmnél, amikor ez másoknak, tehát mondjuk ott a Színház és Filmészeti Főiskolán, ez sokkoló volt. Nekem ez normális volt. A Fehér tenyérnél is így van. Tehát nem az volt a szándék, vagy nekem a fő motiváció, hogy mondjuk az erőszaknak ezt a jellegét megmutassam, hanem inkább az, hogy összehasonlítsam a dolgokat már 30 nem tudom hány éves fejjel, hogy működött a gyerekkorban, hogy működik ma. Csak egy gondolkodás. Uh-huh. Hát akkor kezdtem először így tudatosan így gondolkozni ezekről a dolgokról.
Akkor miért kezdtél el egyáltalán filmet forgatni?
Hogy miért kezdtem el egyáltalán? Ez is egy érdekes dolog. Véletlenszerű, teljesen véletlenszerű. Engem a film egyáltalán nem érdekelt.
Nem is jártatok moziba a gyerekkorodban?
Jártunk moziba, de hát Buzz Spencer, Terence Hill filmeket néztünk, a Csillagok háborúját néztük, tehát azokat néztük, mint az összes többi gyerek. Tehát az első film, amit én láttam Berettyó Szent Mártonba, az a 8. utas a halál volt, a vászon mögül néztük meg, mert nem engedtek be.
Még kicsik voltunk.
Igen, kicsik voltunk, és akkor onnan néztük meg. De ilyen filmeket, és a színházzal foglalkoztam én meg zenével, tehát a film az egy ilyen, nem tudom, egy ilyen szórakoztató műfajnak tűnt számomra, nem nagyon ismertem egyáltalán. És az egyik barátom, Csala József nevű barátom, aki a Monteverdi birkózó körben volt, aha, a Jeles Andrásnál színész, akkor...
Még egy nagy avantgárd.
Igen. Ő kezdte el nekem ezt hajtogatni, hogy szerintem én rendező típus vagyok. Akkor én játszottam színészként, és mindig háttérember voltam inkább. Tehát nem a zenekarokban is, amiben játszottam, inkább háttérember, nem szerettem a felelősséget. A gyerek színpadon is inkább ilyen mellékszerepeket játszottam, de az tény, hogy a társaságban nagyon sokszor engem küldtek előre, tehát bizonyos dolgoknak elkezdtem a felelősségét fölvállalni, mert más nem tette meg helyettem. Uh-huh. És akkor ebből a pozícióból, amit egyébként nem szerettem, ebből a pozícióból, hogy felelősségeket vállalgatok föl, lett egyfajta vezetőszerep, ennek a társaságnak egyfajta vezetőjévé váltam, és az egyetemre, amikor meg bekerültem, teljesen véletlenül, mert ez a barátom beadta a felvételi jelentkezést oda.
Az akkor még főiskola volt ráadásul.
Igen, főiskola volt.
És Simó osztályába került rögtön.
Igen.
Ez nagy dolog volt, nem?
Hát én azt se tudtam, hogy ez nagy vagy kicsi. Tehát semmi.
Nem is te döntötted el, hanem a haverok. Hát
úgy volt, hogy mind a két szakra mentem párhuzamosan. A színház színházrendező és filmrendező szakra, és mentem, szépen lépegettem előre a rostákon, és az utolsó körben ott már el kell dönteni, hogy melyik irányba menjek tovább, és a rendezés, a filmrendezés az azért, végül is azért mentem abba az irányba, mert addigra már 5 évet eltöltöttem Budapesten különböző úgynevezett, akkor még alternatív színházi csoportosulásokba, de tényleg azt gondolom, hogy nagy szerencsével, mert a stúdiókába kerültem be, a Gál Erzsivel dolgoztam, a Fordott Tamással dolgoztam. Mm. Szóval ott eltöltöttem jó sok időt, meg már filmekben is játszottam, és ez a színészlét, és az, hogy én színészként identifikálom saját magamat, ez elkezdett nekem terhes lenni. Mm. És a színház is, már nagyon sokat foglalkoztam addigra színházzal. És akkor nézzük meg ezt a filmesdit.
De miért hagytad ott a főiskolát, mielőtt diplomáztál volna?
Hát az is egy olyan zűrzavaros helyzet, ami az én életemben nagyon sokszor így elő szokott fordulni, hogy az érzelmeim azok sokszor felülírnak minden. Akkor ismertem meg a volt feleségemet.
Törökiés
Orsolyát. És ő Marosvásárhelyen élt.
Csodálatos színésznő. Már igen. Akkor színésznő volt, mikor megismerte?
Nem, akkor még egyetemista volt. Mind a ketten egyetemisták voltak, ő még Marosvásárhelyen élt, és nagyon intenzív volt ez a szerelmi kapcsolat. Úgy értem, hogy nagyon lángoló, és én úgy éreztem, hogy nekem ott kell lennem, és nem lehetek itt. Tehát nekem fölülütte az egyetemet.
Szerelem.
Abszolút. És én kihagytam kb. Azt az évet, és mindenhol engedték azt, hogy levizsgázzak, annak ellenére, hogy nem jártam be az órákra, egy angol tanárnő nem engedte, hogy levizsgázzak. Megcsináltam a vizsgafilmemet az év végén, mindenhol letettem a vizsgáimat, és ő nem engedte, és azt mondta, hogy évet kell ismételni, és én meg azt mondtam, hogy nem akarok évet ismételni.
Ez hiányzott neked bármikor? Utólag bántad?
A diploma?
Be. Igen.
Eddig még nem. Még nem volt erről szó, majd lehet, amikor nyugdíjas leszek, akkor számít.
Nem tudom. Azt tudom, hogy akikkel rólad szó esik valamilyen társaságban, ott mindig oda teszik mellé, hogy nem végezte el a főiskolát, de lehet, hogy jól tette.
Nem tudom,
hogy jobban jöttél ki belőle, de nem, hát ez hülyeség, mert Simó Sándor osztályába járni, ez persze nagy dolog.
Hát nem csak az, hogy az ő osztályába, ott azért elég jó tanáraink voltak. Mi kikaptunk egy utolsó nagy értelmiségi generációt. Így ott az egyetemen a Popper Péter tanított nekünk pszichológiát, Rajk tanított minket, Örkény Antal szociológiát, szóval most itt sorolhatnám hosszan azokat a tanárokat, akiktől én az első két évben tényleg ilyen apró betűs A4-es lapokat írtam tele ezekkel a jegyzetekkel, mert annyira...
Megvannak?
Igen, el van téve valahova, mert annyira érdekelt, ami ott történik.
Még egy pillanatra visszatérnék arra, hogy a gyerekkorod mennyire benne volt, azért mégiscsak a feldolgozási vágyait között, hogy most a Necropolisra gondolok, az egy nagyon sikeres film lett. Az egyszer csak berobbant a köztudatba, hogy létezik egy ilyen fiatal gárda, operatőröstül és rendezőstül, Erdély Mátyás volt az operatőre, és onnantól kezdve a te neved valahogy így be is került egy olyan régióba, ahol nem nagyon szerepeltek ennyire fiatalok. Ezt jól tudom, jól emlékszem erre?
Igen, ez így volt. Amikor bekerültem az egyetemre, és rájöttem arra, hogy nekem ez a médium, ez fekszik, tehát, hogy szinte azt éreztem, hogy ezt nekem nem, hogy nem kell tanulnom, mert kell tanulnom, de nagyon gyorsan tudom tanulni, mert annyira érdekel, és annyira végtelennek láttam a kifejezési lehetőségeit, hogy elkezdtük gyártani így még a egyetemi, vagy a főiskolai feladatokon túl is a kis rövid filmeket. Tehát amikor a Necropolis megcsináltuk a második évben, addig, amíg már megcsináltunk önszorgalomból nem tudom hány kicsi rövid filmet. És ezekre a rövid filmekre hívtunk szakmabelieket és civileket is, mert tehát az volt a koncepcióm, hogy nekem minél többször végig kell járnom a teljes folyamatot. Onnantól kezdve, hogy megírom, előkészítem, leforgatom, megvágom, és bemutatom. Hogy ezt minél többször csináljam meg, mert akkor fogom megtanulni.
Igen.
És teljesen mindegy, hogy milyen történettel. Tehát ebbe volt burleszk, volt valami szürrealista, vízió, tehát mindenféle társadalmi dráma, akkor ilyen Bergman-szerű, olyasmi, mint amiket most csinálunk. És ezeket folyamatosan megmutattuk, és amikor a Necropolis megcsináltuk, akkor már én túl voltam ezen a gyakorlaton, és az keltetett meglepetést, hogy mi elsőre csinálunk egy ilyet, de hát ott már a társaság is rutint szerzett. Tehát a Matyi végigcsinálta velünk, az Erdély Mátyás, végigcsinálta velünk ezeket, ugyanúgy ezek a színészek is, akikkel, meg ráadásul én már előtte ismertem, dolgoztam nem tudom hány évet, a gyerekszínpadról ismerjük egymást.
Hát elég érdekes akkor ez az indulás. A macerás ügyekről nem is beszéltünk, pedig az is tulajdonképpen egy ilyen kicsit önéletrajzi, ha jól tudom, vagy legalábbis
vannak ilyen elemek.
A kapcsolat nehézsége, vagy a kapcsolatteremtés nehézségéről. De hát most nem fogjuk elemezni az összes filmedet, mert arra nem biztos, hogy lesz időnk, bár lehet, hogy ki kéne emelni egy-kettőt, amire ugye azt gondolod, hogy azok meghatározták a te későbbi sorsodat. Én feltételezem, hogy a Fehér Tenyér és a Bibliothèque Pascale ezek közé tartozik, úgyhogy nagyon röviden azért térjünk ki ezekre, mielőtt rátérünk a nagy témánkra, a trilógiára.
Igen, hát igen, egyébként nagyon összekapcsolódik az én emberi fejlődésemmel az összes dolog, amit csináltunk. Tehát én nem filmeket, én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem filmeket csinálok, hanem ezek ezek kapcsolatteremtési kísérletek és összegzések, éppen leképezései annak, amiben vagyok, és saját magam számára is egy ilyen megértési lehetőség. Jé. Az, hogy miben vagyunk.
Ez tehát... nagyon érdekes, amit mondasz. Ja. Sose gondoltam rá, hogy saját magadnak akarsz bizonyítékokat szolgáltatni bizonyos feltételezéseid.
Igen, hogy miben vagyunk.
Megértéséhez?
Igen, hogy miben vagyunk, miben vagyok, miben vagyunk. Mm-hmm. És már az elején mondtam azt, hogy az nem annyira fontos, hogy én. Az én csak annyira fontos, hogy egy vagyok a sok közül. Ugyan olyan átlagemberként éltem a gyerekkoromat, mint az összes többi lakótelepi gyerek. Persze attól függ, honnan nézzük, mert lehet, hogy egy bizonyos biztonságos környezetből az már extremitás. Nekünk nem volt az.
Hát igen, ha én nézem, akkor igen. Nekem ez nagyon durva igen, történet.
Igen, nekünk nem volt az egyáltalán. Nekünk az a normalitás volt. És amikor a hétköznapjainkban élünk, akkor is ugyanerre figyelek, hogy egy ilyen nagy átlagot, tehát próbálom kinyitni, és ilyen szempontból ezek a filmek tényleg összekapcsolódnak azzal, hogy éppen én hogy látom a világot, vagy mit látok a világból meg. És a Fehér tenyér volt talán az első olyan film, azt jól mondott, hogy az így kiemelendő, nem csak mondjuk a sikeressége miatt, meg hogy az került be leginkább a köztudatba, hanem amiatt, mert nekem az a, azt hiszem a felnőtté válás, tehát hogy mondják ezt, korra felnőtt, vagy fiatal felnőtt, gyerekből felnőtté válás.
Fiatal filmje. Felnőtt, igen.
Gyerekből fiatal felnőtté válás. Na, nagyon fiatalon csináltam ezt a filmet, de minden
ez a
olyan...
tudatosodás pillanata.
Igen, amikor elkezdem azt felismerni, hogy valójában az, amiből jövök, az kemény. Uh-huh. De addig nekem erről fogalmam
nem
volt.
Nem néztél rá korábban, és nem. Most egyszer csak kívülről láttam.
Igen, tehát elkezdett kívülről látni, amikor meglátod az összefüggéseit.
Öcséd is így volt ezzel? Mert hogy ő szerepelt ebben a filmben?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát ő nyilván nem járta úgy végig, mint ahogy nekem végig kellett járni a megírás által. Ő inkább szembesült folyamatosan a helyszínen, de ő még mindig
nagy
csak
trauma lehetett az ő számára, ezzel az nagy trauma lehetett az ő
nem
számára.
Nem az a típus, aki, legalábbis akin látszik, hogy valamit traumaként élne meg.
Nem?
Nem az a típus.
Sose beszéltetek erről, hogy benne
de
akkor valami
de
új dolog
mondom,
játszódott?
Tehát mi ezen röhögünk, tehát hogy ezeket tényleg? Persze.
Ez most egy pillanatra eszembe jutott a trilógiád, és majd arra részletesen visszatérünk, csak el ne felejtsem, azért hozom most szóba. A másodikban, a Kálmán napban van egy olyan párbeszéd a férj és feleség között a gyerekneveléssel kapcsolatosan, hogy a gyerekeknek nem baj az, rossz a helyzet. Majdnem más szót használtam. Igen. Abból sokat tanulnak, úgy kell élni, hogy igen, legyen nekik rossz, és akkor majd könnyebben veszik a nehézségeket.
Igen, a kanyart. Igen, én mindig ezeket az antagonistákat úgymond osztom magamra. Ja, igen.
Tehát ez nyilván innen jön, hogy te tényleg a családban is ezt a álláspontot képviselted, vagy képviseled a gyerekeid.
Nem, egyébként meg nem.
Nem?
Egyáltalán nem.
Egy nagyon szelíd apuka vagy
én
voltam,
azt hiszem,
mert hogy nagyok, eléggé nagyok.
Igen, én azt hiszem, hogy az vagyok.
Igen?
Igen. Na jó, Lúza mondja, hogy nagyon furcsa ez, hogy ez hogy lehet egy generáción belül ekkora váltást.
Hát nyilván pont azért, mert az ember megpróbálja kompenzálni azt, amit gyerekkorában kapott, akkor ő inkább azt nem adja.
De igen, de valaki meg viszi tovább.
Erről beszéljünk majd, amikor
hosszan bele lehetne menni.
Bele lehetne menni, mert sok szó van gyerekekről igen. A trilógiádban, de még maradjunk a Fehér tenyérnél, ami ezek szerint meghatározóan a felnőtté válás filmje volt.
Igen, főleg azért, mert a szülők, nem is az edző, mert az edzőket én... Erről mindenki tudott, és a mai napig is ez hát folyamatosan, sőt. Mint a vízuhulla, bukkan újra-újra elő a különböző sportágokból,
bizony.
Most úszóknál.
Hát úszóknál igen. Nagyon, de hát tornászoknál is
igen,
nyilván ugyanígy.
Ez tulajdonképpen egy Me Too film volt 2006-ban.
Még nem létezett az a fogalom, amikor igen, ti ezt előhozták.
Igen, és tulajdonképpen, amikor az ember csinál ilyet, akkor tényleg össze kell szedni a minden bátorságát, mert az egész közösség tabuit
döntögetik.
Hát igen, döntögetik.
És ebből volt is kellemetlenséged?
Hát ugyanaz volt nekem, mint a Me Too sztoriknál, hogy menned kellett be a tévébe, Tolna Szövetség elnöke, meg a Olimpiai Bizottság elnöke, valamilyen kerekasztal beszélgetése, és akkor azt kellett bizonygatni, hogy ez valós, hogy ez vagy nem valós, hogy így volt-e, vagy nem.
Csak azért mondom, hogy ez így volt. Ha valaki nem látta, mert biztos van olyan, aki nem látta a Fehér tenyér című filmet, bár most nemrég vetítették valamelyik csatornán a tévében, hogy arról a brutalitásról szól, ahogyan felnőtt edzők a kisgyerekekkel bánnak azért, hogy hát részben azért, mert azt gondolják, hogy így tudnak belőlük igazi nagy sportolót kiverni, vagy kihozni belőlük a nagy sportolót.
Igen. És én most ebből a perspektívából már elítélni sem tudom ezt, mert akkor tényleg még nem látszódott nagyon más fajta módszer.
Sőt, hát ez még talán csak a jéghegy csúcsa volt, hát mert persze. Ennél még sokkal durvább történtek is kiderültek azóta.
Hát szocializmusban a szovjet és a kínai módszerek azok ugyan itt voltak. Igen. Tehát ez szerint dolgoztak, és amikor kimentem Kanadába, ott is azért hát érdekes volt, mert ugye a filmnek a második fel az Kanadában játszódik.
Igen.
Érdekes volt, hogy fölállt egy edző, egy jéghoki edző, és azt mondja, hogy hát igen, valóban a tornánál már nem így van, de azt mondja, hogy szerinte azért, mert abban nem nagyon van pénz. De hokiban van, és ott azért oda csapnak Kanadába is.
Ez nem jutott eszembe, hogy igen. Itt a pénz is játszik, hát úszásnál is nyilván van valamennyi, gondolom.
Igen, de a hoki az hoki Kanadában.
Az meg... Na és aztán jött a Bibliothèque Pascale, ami meg egy milyen migráns történetszerű, de hát egy megrázó dolog. Annak volt valami személyes háttere? Ugye ott csak egész röviden arról van szó, hogy kényszerből, pénzkeresési jogból kiválasztják azt a lányt, akinek erre nagy szüksége van, egy kisgyerek édesanyját, hogy külföldön majd tud pénzt keresni, és kiderül, hogy valami rettenetes dologba rángatják bele.
Igen. Annak nem volt ilyen típusú személyes előtörténete, hanem rám nagyon nagy hatással volt a feleségem által Erdély, és igazából Románia.
Igen.
Nekem ez egy teljesen új, friss dolog volt.
Ja, korábban nem ismerted.
Egyáltalán nem jártam ott. Nem jártam ott, és minden vonzalmam, és a művészethez való hozzáállásom az abban a filmben sűrűsödött, legalábbis akkor, ahogy akkor láttam. Tehát vizuálisan, képileg, hogy tudom én ezt leképezni, hogy tudom ezt átforgatni. Uh-huh. Ott találtam meg egy másfajta nyelvet, mint amit előtte csináltunk. Tulajdonképpen egy ilyen arszpoetika bizonyos szempontból a filmhez való viszonyom, meg a művészethez való viszonyommal kapcsolatban. Plusz, és akkor ez majd későbbiekben valószínűleg ez most a hátralevő életemben egy domináns dolog lesz, hogy nekem megvoltak még az olaszországi élményeim gyerekkorból, mert nekem van egy olasz családi ágam, és elég sok időt töltöttem ott. Nagyon intenzív élmények, és az első két korai filmben, a Macerás ügyekben és a Tamara című filmben, de még egy pár egyetemi filmben is ezek az olasz élmények vannak leképezve. Tehát azok nem magyar filmes hagyományokhoz kapcsolódnak semmilyen szinten.
Róma?
Róma, igen. Róma környékén lakott a keresztapám és a unokatestvéreim. És a Bibliothèque Pascale, ami ugye Erdélyben, Romániában, román tengerparton játszódik, tulajdonképpen én azokat az élményeket rendeztem ott újra. Uh-huh. Tehát ott mi Olaszországot építettük föl, legalábbis meg is találtam most egyébként azt a helyszínt, amit ott Romániában folyamatosan kerestem, és most ott Osztiánál, az olasz tengerparton megtaláltam, hogy na ez volt az, amit ott Romániában kerestem.
Mert hogy most nagyon sokat tartózkodsz ott, nagyjából ott élsz.
Hát én nem fele-felében vagyok ott. Igen.
Tehát majd erről is fogunk beszélni. Nem. Most elmondom, hogy Hajdú Szabolcs a vendégem a mai Dobszerdában, filmrendező, színházi rendező, színész, de elsősorban filmrendező, és azt gondolom, hogy elkövetkezett az életedben, biztos vagyok benne, nem csak gondolom, egy olyan szakasz, amikor az ember mindent újra gondol, az emberek egy része legalábbis szerintem átesik ezen valamilyen okból, vagy valamilyen szinten, hogy az addigi életének minden részletét végig gondolja, hogy ezt hogy csinálta, miért csinálta így, mi vezetett el oda, hogy neki ezt most újra kell gondolnia, és akkor belekezd nulláról egy újba. Nem tudom, hogy ezt én világosan fogalmazom, és tényleg így van-e, de azt tudom, hogy a válás az egy nagyon meghatározó pont abban a tekintetben, hogy új életet kellett kezdened. És ahogy nevezed a trilógiát, az gyászfeldolgozás.
Hát legalábbis egy bizonyos részétől kezdve azzá vált már az ezzel való foglalatoskodás. Igen, ez így van, és azt hiszem, hogy a mi generációnak egyre többször kell ezt a csavart megcsinálni az életében, vagy kellett, mint az előző generációnak. Hát én az apámra úgy emlékszem, hogy ő kicsi gyerekkoromtól kezdve egész a haláláig ugyanaz az ember volt, ugyanazzal az értékrenddel. Ugyanazt a munkát csinálta 20, nem tudom hány éves korától 64 éves koráig. Picit változtak a körülmények, jött közbe egy rendszerváltás, akkor ő az állattenyésztővállalatnál dolgozott, mint inszeminátor, még a
Átkosban, ahogy mondani szokták.
És aztán magánvállalkozó lett. Ennyi volt a csavar, de ugyanazokon a falvakon ment keresztül, ugyanazokkal az emberekkel tartotta a kapcsolatot egész életén keresztül. Őt is Hajdú Szabolcsnak hívták. Erre a Hajdú Szabolcsra, hogyha visszagondolok, aki most itt ül, az legalább 6-8 világban élt, és kellett átváltozni ahhoz, hogy ne sodródjon ki a perifériára, hogy tagja maradhasson a társadalomnak, hogy kapcsolódni tudjon, komplett értékrendváltásokra volt szükség, vagy van szükség.
Szabad erről kérdeznelek?
Hát persze, tehát, hogy lehet látni azt, vagy én látom azt, hogy azok az emberek, akikkel én fölnőttem, hogy kik azok, akik ezt meg tudták tenni, mert ez nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Az ember belefárad abba, hogy folyamatosan váltson.
De abba is bele lehet fáradni, hogyha az ember nem vált.
Abba inkább bele lehet
dugulni.
Igen, tehát úgy beöregedni, vagy nem tudom micsoda. De ez több Hajdú Szabolcs, és most az utolsó, aki elkezdett független filmeket csinálni, alkalmazkodva a körülményekhez, és független színházat felépíteni, és ennek az eredménye lett a trilógia, na most ennek a nagy szakasznak van itt vége, mert azt éreztem, hogy most jön a következő, amit mondtál, hogy fölvezetted, hogy itt el kell kezdenem átgondolni, de ez nem az első átgondolás. Úgy értem az életemben. Újabb átgondolás. Pontosan a trilógia előtt volt egy másik, aminek a következménye lett a trilógia. Tehát akkor én azt gondoltam, hogy én úgy tudok itt valamilyen szinten hiteles maradni Magyarországon, és hasznos tagja lenni a közösségnek, mert tényleg én mindig azt gondolom, hogy én egy alkatrész vagyok, és próbálok hasznosan, tehát felfogni az én pozíciómat ebben a társadalomban úgy, hogy annak van valami haszna, hogy ezeket a történeteket emberekből hozzuk, és emberekhez visszük. Tehát ez a vívőhozó szerepkör, ami egy összekötő híd a társadalom különböző csoportjai, szigetei között. Én ezt a saját pozíciómat próbáltam így felfogni, és nem pedig úgy, hogy én karrierként gondoljak az én működésemre, és egy színházi buborékból egy színházi buborékba vigyek át egy történetet, ami semmi másról nem szól, csak arról, hogy én hogy csinálok meg valamit. Tehát ez egy következő átgondolás, és azt láttam, hogy igen, itt most, jelen pillanatban, hogyha én figyelembe veszem a politikai körülményeket, az anyagi lehetőségeket, azt, hogy Kelet-Európában vagyok, és ide születtem, és ezek az emberek vannak körülöttem, nem volt más lehetőség, azt láttam, csak ez, ahogy csináltuk.
A független.
Igen, hogy elkezdtük meg.
Ne kelljen bárkihez úgy alkalmazkodnod, hogy az megmondja neked.
Nem csak a megmondás, hanem
feltételeket szab akár.
Nem csak a feltételek szabása, mert én alkalmazkodom, mert hogyha azt látom, hogy itt egy egyszerű dologról van szó, sokkal határozottabb dologról, hogy megszűntek a különböző közösségeknek az önrendelkezési jogai, az autonómia. És onnantól kezdve, hogy én azt gondoltam, hogy nincs egy közösségnek önrendelkezési joga, nincs autonómia, akkor nincs miről beszélni. Tehát ez nem rólam szól.
Nem, a szabadságról
ez szól. Igen, ez nem rólam szól. Tehát, hogy, így, hogy így, hogyha így vannak a pénzek osztva, akkor itt nincs miről beszélni. Tehát...
Ezért sem kérte soha a központi költségvetésből.
Igen, nem is kértünk pénzt.
Kulturálisból sose kérsz pénzt.
Igen, igen, nem kértünk pénzt. Persze, aztán egy idő után az ember rájön, hogy igazából már csak önmagával szolidáris, mert végül is mindenki oda megy valamilyen hátsó ajtón is. De minden...
Ez a rossz tapasztalatot, hogy hát, vagy nem nagyon
ezek,
tudják
ez megoldani. Ez nem az én tapasztalatom, nyilván. Ezek tények.
Ezek a tények.
Ezek igen. a tények.
Én emlékszem egy olyan periódusra az életetekben még Török és Osrájával együtt, amikor úgy döntöttetek, hogy itt hagyjátok ezt az egészet, és elmentek Magyarországról végleg. Na most azóta részben ez bekövetkezett a te esetedben. Orsi, nem tudom, hogy mennyire van itthon, és mennyire van külföldön, de volt egy olyan, hogy szakítani akartatok a léttel, amiben voltatok. Utalok a trilógiára, amiben nagyon sok érdekes gondolatot megjegyeztem, ami hát például az a, lehet, hogy közhelyes, de nagyon fontos gondolat, hogy az ember bárhova elmehet, ha magával nincs rendben, akkor ott se lesz rendben. Erre jutottatok, amikor aztán valahogy megtorpantatok, és nem mentetek el?
Mindig egyszerűbb történet van a háttérben.
Ja, csak én feltételezek, ilyen bonyolultak.
Mindig egyszerűbb történet van a háttérben. Valóban akkor lezárodott egy nagy ív, vagy egy nagyobb ív, akkor csináltunk meg Zsinórban 3 nagy játékfilmet, és igazából az, ami egy rendező, filmrendező számára a karrier részét illeti, megvalósult, és az nekem sosem adott elég fűtőanyagot. Tehát eljutottunk ezekkel a filmekkel nagy fesztiválokra, 2 közülük ugye magyar Oscar nominációként.
Bizony. A Bibliotek, ugye?
Az is, meg a Fehér
Tenyér. Meg a Fehér Tenyér
is. És akkor politikai változás volt 2010-ben, már ezzel ellen lázadtunk 2002-ben.
Az első Orbán kormány idején, csak hogy
szóval
pontosítsuk.
Szóval tudtuk a természetét ennek a rendszernek. Az világos volt, hogy mi következik. Nem mindenki számára egyébként, mert nekem nagyon sok vitám volt. Nem, hát unióban vagyunk. A unió megvéd, és ezt nem lehet, de hát látjuk. És azóta csak mindenki minden nap csodálkozik. A Beher Iván mondta ott a Pozsonyi úton, a nem tudom, hanyadik nagy nyerés után, 2/3 után, hogy na, mostantól kezdve semmin sem csodálkozni. És azóta is mindenki csak csodálkozik.
Folyton csak csodálkozik.
Csodálkozik. Na és akkor mi eldöntöttük, hogy ebből nem akarunk, nem kérünk, mert akkor tényleg nagyon máshogy kell elkezdenünk gondolkozni a dolgokról. Be kell rendezkedni ebbe. Uh-huh. Be kell rendezkedni, és ezért mentünk el. De édesapám párhuzamosan megbetegedett.
Hova mentetek egyébként?
Amerikában. Az öcsém az ott él.
És hozzá mentetek.
Igen, igen.
Los Angelesbe.
Las Vegasban. Igen. Tehát a kislányom Luisa, már nagy lányom, ő ott kezdte az iskolát. Uh-huh. Na és édesapám megbetegedett, és édesanyám egyedül volt itthon. Az öcsém kint volt Vegasba, tehát igazából senki nem volt, aki anyukám mellett tudott volna lenni ebben a helyzetben. És akkor visszajöttünk.
És a család ezt nagyon rosszul viselte, hogy elindított új életet ott kellett hagyni?
Hát,
vagy ebben egyetértés volt?
Egyetértés köztetek? Volt alapvetően, hát azért ezt átbeszéltük, hogy ilyenkor mi a helyes lépés, és akkor nem tudtuk azt, hogy ennek a betegségnek mi lesz a végkimenetele, tehát az ember mindig reménykedik, hogy ez túlélhető, egy rákos betegség túlélhető, aztán persze nem. És akkor már amíg itt vagy, addig elkezdesz dolgozni, meg el kell kezdened dolgozni, és akkor elkezdtük kialakítani az itteni létezésünket, és ebből következett aztán később az NLA-ig Farkaséknál és az egész trilógia.
Ami, ahogy már mondtuk, egyrészt a válás földolgozása, a hozzád legközelebb álló ember elvesztésének a földolgozása, és valójában azt hiszem, hogy hívják ezt életközép, vagy az élet olyan szakaszának a feldolgozása, amiben nem csak az derül ki, hogy egy csomó minden egészen másként van, mint hogy azt az ember szerette volna, vagy elképzelte volna, hanem az is, hogy nem nagyon tudja megcélozni az általa fontosnak tartott dolgokat, mert annyi minden szól ellene, tehát olyan nehéz átverekedned magad bizonyos célokért. A trilógiáról mesélj egy kicsit.
Hát igen, hogy amikor elkezdtük, akkor egyáltalán nem volt arról szó, hogy ez egy elszakadás történet lesz.
A film felvétele közben nem, derült ki az, ami az Erneláékban kiderül?
Nem, hogy... az Erneláék farkaséknál az egy akkori jelenről egy ilyen pillanatfelvétel, egy családról, és ott is egy átlagot fogunk meg.
Két családról ráadásul.
Igazából két családról. Egy átlagot fogunk meg, amiben egyébként nagyon sokan voltunk, vagyunk fiatal felnőttek gyerekekkel, és a gyerekek fölötti vitákkal, szülői nevelési koncepciók. Ugye erről szólt, ezt jártuk körbe, de szó nem volt arról természetesen, hogy mivel ezt ketten Orsolyával, mint a társaságnak a két alapembere toltuk. Saját lakásunkban forgattuk le, még az sem volt egyáltalán eltervezve, hogy ebből filmet csinálunk. Ez egy színházi előadás
volt. Hát ezzel jártatok, mint színházi előadással különböző lakásokban
hát is. Mindenfele játszottuk, nagyon sokszor egyébként. Tulajdonképpen a trilógiának a színházi verzióját körülbelül a három előadást olyan 400-szor játszottuk. Aztán. Már.
Igen. Mert hogy meghívtak titeket különböző ismerősök lakásokba.
Az a filmnél volt, filmvetítésnél.
Már a filmvetítésnél
de volt úgy, hogy a színházi előadást is játszottuk ilyen speciális helyszíneken. És akkor, amikor a következő részét a trilógiának megcsináltuk, akkor sem úgy gondoltunk erre, hogy ez egy trilógiának a második része, és hogy ez egy elszakadás
történet. Nap.
Igen. Hanem egy újabb pillanatfelvétel azokról a párokról, egy párkapcsolatnak a következő stációjában.
Na várjál, az Erneláék farkaséknál 2016-ban igen. született meg, ha jól emlékszem,
igen,
a
igen,
film.
Igen.
A Kálmán nap viszont nem olyan régen, az így 2019 vagy 20 vagy valami ilyesmi.
Úgy van, hogy én ezeket a történeteket két évenként írtam. Tehát az 1% indián, ami az utolsó
igen,
része a trilógiának, az 2019 augusztusában írtam. Nem volt eltervezve az, hogy filmek lesznek belőle. Egy adott ponton elkezdtem érezni, hogy fontos lenne, hogy filmeket csináljunk belőle, mert a filmeken látható az idő, és látható ez a stáció jelleg, hogy...
Hát azonos színészek többnyire nem mindenki, igen. de igen, látszik igen. rajtuk az öregedés.
8
nagyon
évvel
pontosan.
Idősebbek vagyunk most, és a színházban csak a pillanatot látja az ember, tehát uh-huh. nagyon ritka az, hogy meg tudod ezt nézni egyben, ráadásul az Ernellát egyáltalán nem is játsszuk már a színházban. Más társulatok játsszák, de mi nem játsszuk. Szóval, hogy egy adott ponton az volt a félelmetes, vagy a nagyon furcsa, hogy miközben beszélünk ezekről a hétköznapi problémákról, és a saját életünknek az ügyes-bajos dolgairól, közben az élet elkezdi lekövetni azt, amiről beszélünk.
Tehát nem mint úgy, ha megjósolnátok?
Igen, de azért, mert logikusan következnek a dolgok egymásból. Nem vagyunk különbözőek.
Mondasz példákat erre, hogy még jobban értse a
hát a legapróbb részletekig. Ugye a három stáció, a párkapcsolatnak a három stációja egy elszakadáshoz vezet.
Így van.
Egy váláshoz vezet. Én legalábbis, de gondolom még Orsolya sem volt egyáltalán tisztában azzal, hogy ez pillanatokon belül be fog következni. Ezekben a filmekben már ott vannak a jelek. Hát ott vannak a jelek, és foglalkoztunk vele. Uh-huh. És az 1% indiánt én megírtam magát az elszakadást, és párhuzamosan ez bekövetkezett.
Nem
tulajdonképpen egy visszaautófikció, mert...
Elég veszélyesnek hangzik ez a
igen,
dolog.
Igen, de meg is ijedtem, hogy úristen, főleg, hogy
egészen... Vátesz vagy.
De nem az, mert közben pedig emberi viselkedéseket vizsgálunk, érzelmeket vizsgálunk, érzelmekből fakadó tetteket vizsgálunk, és ezek meg logikusak, hogyha az ember elkezd empátiával közeledni a saját karakterei felé, vagy onnan figyeled, én mindig ugrálok egyik szerepből a másikba, amikor írom, nézem az ő perspektívájából, a másik perspektívájából, ő mit érezhet, miért cselekszik így, és ezek a akaratok, ugye konfliktusokhoz vezetnek, és ide, hogy egyszer csak ott van, hogy az egyik azt mondja, hogy ő ebből lépni akar. Ebből a kapcsolatból lépni akar, a másik pedig nem akar, és mindig így van uh-huh. az életben. Ez nem egy különleges dolog.
Hát már ott is, ahol az elmenésről van szó, hogy akkor mi most elköltözünk innen, elmegyünk egy másik országba. Közös döntés, és az utolsó pillanatban az egyik fél úgy gondolja, hogy nem, ő mégsem, ő itt akar maradni. És nem feltétlenül azért akar itt maradni, mert neki itt jobban tetszik, hanem azért, mert úgy érzi, hogy ez a kapcsolat már nem működik jól. De azt én jól érzékelem nyilván, mert nem hiszem, hogy ennyire nem vagyok jó mozinéző, hogy ha az ember a hármat végignézné egybe, amit nem nagyon tud, mert elég hosszú, de mondjuk nagyjából egy időben, akkor kirívóan, nagyon határozottan látszik az, hogy hogyan brutalizálódik, hogyan vadul el mostanra a teljes érzelemvilág, az a társadalmi közeg, amelyben ezek a történetek játszódnak, a reagálások, a szóhasználat, ahogy mondjam, az élettel való iszonyatosan rossz viszony, az hogy romlik darabról darabra a trilógiában.
Igen, ez nagyon érdekes, anélkül, hogy én ezt szándékosan csináltam volna. Tehát, hogy én mindig csak nagyon figyelem azt, vagy figyeljük, én a színészek nagyon-nagyon sokat tesznek hozzá az anyagok kialakításában, tehát együtt, hogy...
Ez együtt készült? Mennyire van forgatókönyv a kezükben a szöveg, mennyire az övék?
Teljes mértékben által megírt szövegről van szó, de mielőtt én elkezdem ezt megírni, azelőtt nagyon sokat beszélgetünk, és ez egy nagy gyűjtés. Ez egy nagy gyűjtés, mindig az felmerül, hogy oké, most is erről beszélgettünk, hogy ezek az én saját történeteim. Részben, és nem is tudnám megmondani, hogy hány százalékban, de sokkal kevesebb százalékban, mint az emberek ezt gondolnák. Uh-huh. Tehát sokkal nagyobb a környezetünkből felszedett, felszívott karaktereknek a száma a filmekben, meg azoknak a történeteknek, mint a sajátjaink. Tehát éppen összeszámoltuk a srácokkal, hogy mondjuk az 1% indián, az körülbelül 40-50 karakternek a történetéből van összeakva. Élő, valós dolgok. Abban nincs kitalálva semmi. Tehát leképezzük azt, ami történik. Tehát amikor 2006-ban az Ernelláikat csináltuk, akkor kb. Azt képeztük le, ami akkor volt a közérzet. És szépen mentünk tovább.
Na, és tessék összehasonlítani a 2024-gyel, és kiderül, hogy a férfi sovinizmus, a nők kiszolgáltatottsága, a társadalmi helyzet türetetlensége, a pénzügyi problémák, a sikertelenség, az erkölcsi állapotok, hihetetlen mennyiségben romlott.
Igen, visszaedukáció van, és persze szigetek vannak, tehát van, aki ebből nem érzékel semmit, mert egy biztonságos közegben van, és megvannak az anyagi feltétele, meg egy olyan családi háttér, egy stabil családi háttérből jön, ami mondjuk megalapozza neki az egész életét, de van, aki meg nem, egyedül marad ebben a sodrásban. És én azért gondolom azt, hogy én ezzel már nem akarok foglalkozni többet, és azért is van ez lezárva, mert nekem ez már megvolt. Uh-huh. Az életemben ez már megvolt. Én erről már ezek a problémák megvoltak a 80-as években. Én nem akarok újra és újra ezekről elmélkedni, mert én túl vagyok rajta személyesen, többszörösen.
Pedig pont azt gondoltam, hogy milyen érdekes lenne most, hogy így már tudod, hogy befejeződött ez az egész kör, hogy lezárult, és hogyha most belehelyeznéd ezt egy 2026-os állapotban majdan, hogy akkor ott azért megint teljesen új dolgok történnének, hiszen ez már megint egy másik generáció lenne.
Igen,
és a változás az nagyon sokat számít.
Én azért nagyon bízom az új generációban, mostani 20 évesekben, tehát én nagyon szeretem ezt a generációt.
Szerintem mit látsz bennük?
Én azt látom, hogy egy nagyon érzékeny, képzett és autonóm társaság.
Mire építed ezt? Free SF-e? Nem,
nagyon érdekes az, hogy vannak a generációk, hogy pár év választja el azt, hogy elkezd jönni egy csapat, akik teljesen máshogy gondolkoznak. Uh-huh. 21-22 éves és 27-28 éves között óriási különbség van. Most én azt látom, a világhoz való viszonyulásban, és ebben az új generációban, most a 21-22 évesekről beszélek, tehát ott van nem tudom hány év,
hát bennük egy nagy között már
igen, egy nagy energiát látok, és egy nagy egy autonóm szemléletet, amiből szerintem jó dolgok fognak kisülni, már most jó dolgok sülnek ki, mert figyelem azt, hogy milyen zenék készülnek, miket csinálnak. Már most fiatalon, aktívan, felnőtt, érett dolgokat csinálnak. Szerintem sokkal, sokkal érettebb ez a generáció, mint a mi generációnk volt abban az időben.
Ezt a lányod generációjánál
igen,
látod konkrétan?
Igen, van kapcsolatom ezzel a generációval. De...
Meg hát tanítasz is.
Van nekem sok generációval kapcsolatom.
Hol tanítasz, és hol tanítottál?
Hát tanítottam tulajdonképpen szinte az összes filmes kép egyetemen, tehát az SFE-n is tanítottam, Free SFE-n is, a Metropolitan Egyetemen is, az ELTE-n is, a filmszakon, tehát hogy még a Verka Akadémián is, tehát hogy mindenhol, és a filmtett táborban, Erdélyben, meg külföldön is, és évről évre újabb és újabb generációkat látok, és látom azt, hogy miről gondolkoznak, mert a filmek arról szólnak, hogy mutassa meg, hogy mit gondol a világról, és azokban látom, azokban az írásos anyagokban, meg az elkészült filmekben, hogy hol tart az a generáció.
Persze, abból jól... sok minden lekövető.
Igen, igen, lehet szondázni, és erre alapozom azt, hogy ez egy elég nagy váltás most, ez a generáció.
Az mitől függ, hogy mikor vagy Rómában, és mikor vagy Budapesten? Csak a munkáidtól, vagy szeretsz itt is, ott is lenni?
Nem az, hogy szeretek, vagy nem szeretek. Engem mindig az érdeklődés visz, meg hív, meg mindenféle kötelességek. Tehát itt...
Most mik vannak?
Most itt az van, hogy október 10-től a trilógia záró darabja bekerül a mozikba, az 1% indián. Ez nekem egy nagy munka.
Mert mindenhol meg kell jelenned.
Elővetítések vannak, beszélgetések a vetítések után, interjúk vannak.
Kikerül ez valamilyen nemzetközi terepre?
Mindig kikerül. Ez egy svájci, szlovák, amerikai film, hogyha az anyagi hátterét nézzük, vagy a finanszírozását. És eleve a svájci partnerök, ők forgalmazók is, és hát ez időkérdés, a Kálmán nap az most kezd nemzetközileg menni, tehát most volt a szlovákiai bemutató, a romániai bemutató, akkor jön az ír és angol és svájci francia, és akkor az 1% indiánnál is ez jön majd valamikor.
Tehát neked kísérned kell a filmedet.
De az előadásokat folyamatosan játsszuk. Elég sokat.
És akkor itthon kell lenned.
Igen, azok blokkosítva játsszuk, tehát amikor itt vagyok, akkor zsinórban minden nap játszunk szinte, és még vannak más előadások is, általam írt előadás is, amit nem a saját csapatommal csináltam, hanem a Radnóti Színházban, a Legközelebbi Ember című.
Igen.
És még játszom a Kislinger Lilának az előadásában is, amit játszom.
Ez melyik?
Ez a Mit csinálják, hogy jobban érezd magad című előadás.
Ja, igen.
Tehát van egy pár színházi előadás, amiben játszom. Ez az, ami Magyarországhoz kapcsolódik. És akkor a Olaszországban pedig készítem elő az új dolgot.
Ezt nem mondod meg?
Hát filmmel foglalkozom, és természetesen...
De ott is független filmesként, persze.
Ez nem feltétlenül az. Nem értelmezhető ez Európán kívül, tehát Magyarországon kívül Európában. Ez egy teljesen speciális kifejlődés. Ez, hogy
minden film független. Mert...
Nem, az egy teljesen speciális kifejlődés, hogy állami támogatás nélkül zsinórban most már készülnek a filmek, és tulajdonképpen a filmkultúra, a magyar filmkultúra az nagyjából egyenlő a független filmmel. Én nem tudok ilyen másik országot mondani egész Európában, mert ott megvannak a
finanszírozási...
A hivatalos finanszírozási hivatalok,
igen, amelyek erre vannak lőttek létre, és
igen, tehát Olaszországban, hogyha ilyen van, akkor az üzleti alapon történhet meg, mert nagyobb ország, és látnak benne valamiféle bevételi
és
lehetőséget.
Milyen filmet csinálsz, meg szabad kérdezni?
Remélhetőleg jót, meg szépet.
Értettem.
De mindenképpen másfajta,
másfajta
dolog.
De
persze,
játékfilm lesz.
Igen, egy dolgot azért el kell mondjak, hogy ahhoz, hogy az ember ilyen csavarokat meg tudjon csinálni az életében, tehát, hogy valami újfélét, mást, ahhoz egyszerűen át kell mosni a saját magát minden szempontból, mert eljátszani nem lehet egy új megközelítést.
De hogy
egy vágyból nem fog.
Van erre módszered?
Én azt gondolom, hogy ez lépésről lépésre történik meg. A közegváltás az mindenképpen. Tehát alkalmazkodnod kell másfajta társadalmi struktúrákhoz, másfajta viselkedéshez. És ilyen szempontból elég sokkoló, hogy oda-vissza váltogatom most jelen pillanatban azt, hogy látom azt, hogy van ez mondjuk Olaszországban vagy Szlovákiában, és amikor Magyarországra érkezek, akkor itt hogy vannak a dolgok. Nem látunk rá erre. Az a furcsa, hogy nem az a rossz, amit itt gondolnánk. Az értelmiségi közegekben, amit mi azt gondoljuk, hogy jó és elviselhet és működik, talán az a legriasztóbb. Mert ugyanaz van, csak becsomagolva. Tehát, hogyha a brutalitást vesszük, vagy az erőszakot, de jó.
Itt klopfolják a húst fölöttünk.
Aha. Na, legalább zajlik az
élet. Jel vagyunk.
Tehát, hogyha az erőszakot nézzük, az fegyelmezetlenül és megállítatlanul folyamatosan jelen van a legegyszerűbb hétköznapi diskurzusokban is, de az emberek nem veszik észre egyáltalán. Akkor veszik észre, amikor ez fölkerül mondjuk a vászonra egy dialógus részét, amit én a saját értelmiségi közegemből mondjuk haláztam ki, és akkor arra azt mondják, de durva. De teljesen hétköznapi és mindennapos dolog. És az egyszerű szurkálás, piszkálódás ott már bántásnak minősül, és ebből nagyon sok van. Nagyon sok azt gondolom az, hogy például a mindenféle rosszindulatú feltételezésekre épülő pletykák, amikkel másoknak kárt okozunk, az egy annyira általánosan elterjedt dolog, gyakorlatilag...
Magyarországon.
Egy beszélgetés...
Szlovákiában nem.
Én ezt nem
Itáliában
tapasztalom.
Itáliában nem.
Nem tapasztalom egyáltalán. Tehát nem. Egy beszélgetés alapja, hogy másról beszélgetünk rosszul.
Nem valami vidám a beszélgetésünk vége. Hajdú Szabolcs volt a vendégem a Dobszerdában. Král Kevin, Csorba László, Horváth Ádám, Mátyus László és Lőrinc Csaba segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.